Kedves testvérek, ma délelőtt a útmutatóból a mai igét olvasom föl, a Galácia levélből, a 6. fejezetnek a 2. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Pál apostolnak a Galata beliekhez írott leveléből a 6. fejezet 2. verse álljon előttünk. Azt mondja itt az apostol a galáciaiaknak és nekünk is: egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Eddig olvasom az igét. Ma reggel az imaórán már foglalkoztunk ezzel a gondolattal, hogy mit is jelent az, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztusnak a törvényét. Ott az imaórán a farizeus és a publikánus imáját olvastam föl, ez állt előttünk, és ez alapján beszéltünk arról, hogy mit is jelent az, hogy egymás terhét hordozzátok, és töltsétek be a Krisztus törvényét. És ott is említettem, hogy nem az foglalkoztat engem ezen a délelőttön, a imaórán sem ez foglalkoztatott, hogy mit is jelent az, hogy egymás terhét hordozni. Nem az a gondolat foglalkoztatott engem, hogy hogyan is és milyen módon lehet a másik embernek a terhét hordozni, milyen cselekedeteket vár el tőlünk az Úr, és hogy milyen módon kell ezt nekünk megtenni, hanem az foglalkoztatott engem, és az, ami engem ezen a délelőttön is foglalkoztat, hogy mi kell ahhoz, hogy én ezt meg tudjam cselekedni. Mert az igéből sokszor olyan világosan látjuk, hogy mit is kell nekünk cselekedni. Olyan világosan beszél Isten igéje arról, hogy mit vár tőlünk az Úr. Hogy mik azok, amiket meg kell cselekedni, és ezek nagyon fontos tanítások a hívő ember és Istent kereső ember életében, de mindig ott van az emberben a kérdés, hogy hogyan? Hogyan cselekedjük meg? Hogyan lesz nekünk erre erőnk? Hogyan lesz nekünk erre energiánk? Hogyan fogunk mi ezekben a dolgokban győzni? Mit is kell, és mit vár tőlünk az Úr? Hisz sokszor, ahogy Pál apostol mondja, ott van bennünk az a gondolat, hogy hát ugyan az akarat megvan bennünk a jónak a véghez vitelére, de hát nem tudjuk megvalósítani, nem tudjuk megtenni, nem ismerjük a módját. Olyan jó lenne sokszor tanácsot kapni ezen a területen, és engem az foglalkoztatott ma reggel, és a mai délelőttön, hogy hogyan is lehetséges ez. A imádságunk előtt felolvastuk azt a szakaszt a Szentírásból, amikor Jézus kiküldi a tanítványokat Máté evangéliumának a 10. fejezetében, és ugye olyan kedves dolog az, ahogy az Úr Jézus kiküldésének a leírását Máté úgy adja elő, hogy előszólítva a 12-t hatalmat adott azoknak, a tisztátalan lelkek felett, menjenek el, gyógyítsanak mindenféle betegséget, minden erőtlenséget, és aztán arról beszél az ige, is így állítja elénk, hogy felsorolja annak a 12-nek a nevét. Milyen jó dolog az, hogy ilyen módon Isten elénk állította ezt az 12 embert. És nem azért fontos ez, mert nyilván így valójában tudjuk azok, hogy kik is voltak az Úr Jézusnak a tanítványai, hanem valahogy az van bennem, hogy Isten, maga Jézus Krisztus, amikor elküld bennünket, akkor mindig olyan feladatot ad nekünk, amit testre szabottan, ránk szabottan adja. És itt olyan jó dolog látni azt, hogy név szerint megszólítja őket. Név szerint elmondja, hogy ti, Péter, Jakab, János és a többiek, menjetek és tegyétek ezt. Hogy nem hagy ki senkit belőle. Nem általánosságban beszél arról, hogy menjetek el a széles világra. Olyan is van, majd később, de olyan kedves dolog, amikor kiküldi őket először az első viszi útjáról, akkor nyilvánvalóan menjetek el. És ezzel is, hogy így leírja Máté ezeket a neveket, hogy kik voltak ezek a tanítványok, ezzel is akarta érzékeltetni azt, hogy mintha Jézus egyenként külön-külön elküldte volna őket, mintha mindenkinek külön feladatot adott volna, és menjetek el, mert én gondolok rátok, mert én veletek vagyok, mert nem kell, még ha elküldelek benneteket, egyedül lenni, tehát menjetek el a széles világra, mert én leszek a segítségetekre. És ezt látjuk itt, hogy mondja az Úr, hogy menjetek el, gyógyítsatok, és aztán el is mondja a feladatokat, prédikáljatok, elközelített a mennyek országa, betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok fel, ördögöket üzzetek, ingyen vegyétek, ingyen adjátok. Tehát menjetek el mindezeket a feladatokat elvégezni. Igen, csak a kérdés az, hogy hogyan tegyük ezt meg. Hogyan lehetséges az, amit itt Isten igéje elénk állít, hogy menjetek el, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy menjetek és hordozzátok a mások terheit. Menjetek el a betegekhez, akinek ez teher. Menjetek el azokhoz, akiknek az életében ilyen problémák, nehézségek vannak. Ez a ti feladatotok. De engem mindig az érdekel, hogy mi az a módszer, amivel én ezt meg tudom tenni. Mert mindig ez a gond, legalábbis nekem, lehet, hogy a testvérek ezen a területen jobban állnak, és tudják azt, hogy bennünket az Úr elküldött, és hát tudjuk azt, hogy hogy kell. De hogyan? Hogyan szólítsunk meg embereket? Hogyan beszélgessünk velük? Hogyan lehetséges mindezt megvalósítani? Hisz az emberekhez oda kell menni. Nem is olyan egyszerű embereket megszólítani, nem is olyan könnyű hozzájuk férkőzni, mondhatjuk azt. Hogyan lehetséges ez? Olyan jó lenne látni azt, hogy a tanítványok ezt hogy tapasztalták meg. Isten igény olyan keveset beszél azokról a tanítványok által tett csodákról, vagy azokról a beszélgetésekről. Talán többször említettem már, hogy nekem azért kedves János evangélium, mert János az evangélista, amikor leírja szinte majdnem, hogy ugyanazokat a történeteket, sőt, ugye talán kicsit más összetételű az ő evangéliuma, mint a másik három, az úgynevezett szinoptikus evangéliumok, hogy azt látjuk, hogy arról beszél János, és azokat a történéseket írja le, amikor Jézus emberekkel találkozik, amikor megszólítja őket, amikor bizalmasan beszélget velük. És azért jó ezt olvasni, és ezért bátorítom a tanít, vagy a testvéreket is, hogy ezeket minél többször olvassák el, a jánosi történeteket, beszélgetéseket, mert nagyon jól lehet ebből tanulni azt, hogy Jézus hogyan is állt oda, és hogyan is közelített az emberekhez, hogyan szólította meg, mit is cselekedett, és milyen módon tette ezeket. Tehát elküld bennünket az Úr, hogy mások terhét hordozzuk, de hogyan tegyük ezt? Hogyan tegyék a tanítványok? Menjetek el, elmondja a különböző külsőségeket, ugye elmondja azt, hogy ha behívnak, menjetek be, az áldás ott marad rajtatok, ha pedig nem, akkor majd visszaszáll rátok. És nagyon érdekes, van egy ige ebben a fejezetben, ami tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog és segítség a tanítványoknak arra, hogy mindezt hogyan cselekedjék. Azt mondja itt az Úr Jézus a 16. versben, hogy én elbocsátalak titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek okosok, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy ez egy, ha felületesen olvassuk el ezt az igét, akkor túlszaladunk rajta, mert ugye Jézus itt mint hogyha figyelmeztetné a tanítványokat, vigyázzatok, legyetek okosak, mint a kígyók, szeritek, mint a galambok. Tehát arról beszél, mintha úgy tűnő, hogy arról beszél, hogy ez csak megemlíti az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy elküldelek, mint juhokat a farkasok közé, de ha megfigyeljük Jézusnak a szavait, és hogyha komolyan vesszük minden szavát, akkor láthatjuk azt, hogy itt nem csupán egy figyelmeztetésről van szó, hanem mondhatjuk azt, hogy Jézus egy módszert ad a tanítványok kezébe, ezáltal a rövid gondolat által, hogy hogyan is cselekedjék ezeket. Hogyan tudjanak hozzájuk közeledni, más emberhez közeledni, mi is az a módszer, amivel fel tudják venni a másoknak a terheit. És erről szeretnék beszélni, hogy mit is ért az Úr Jézus ezeken a szavakon, mi is, amit szeretne nekünk is megmutatni ezen a területen, hogy be tudjuk tölteni a mi küldetésünket. Majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy akinek van füle a hallásra, hallja, hogy mit mond az Úr a gyülekezetnek. Tehát mit is akar nekünk mondani? Az egyik dolog, ami előttünk áll, ez egy nagyon egyszerű, mert azt mondja az Úr, hogy elküldelek, mint bárányokat a farkasok közé. Legyünk bárányok. Tehát ahhoz, hogy a mi szolgálatunkat el tudjuk végezni, ahhoz báránynak kell lenni. De mit is jelent? Hogyan is ismerjük mi meg tulajdonképpen a bárányokat? Hát Isten igéje sokat beszél arról, hogy mi is és hogyan is viselkedik a bárány. Arról olvasunk az igében, hogy a bárány az az állat, vagy az a jószág, akinek a legnagyobb gondoskodásra van szükség. Tehát az Úr Jézus arról beszél, hogy nekünk, ha elmegyünk a szolgálatba, amikor Isten elküld bennünket, hogy mások terhét hordozzuk, nagyon jól látni kell azt, hogy bár szolgálni küld bennünket az Úr, de ezt nem tehetjük meg önmagunktól. Tehát, hogy nem szabad nekünk úgy gondolni, hogy ezt a magunk erejéből el tudjuk végezni. Nekünk szükségünk van az Úr jelenlétére, szükségünk van arra, hogy megvédjen bennünket, szükségünk van arra, hogy a Zsoltárban olvassuk, hogy csendes vizekhez terelgessen, hogy lelkünket megvidámítsa, ahogy Dávid mondta, tehát mi ilyenek vagyunk. Reggel az imaórán beszéltünk arról az imádsággal kapcsolatban, ugye a farizeus és a vámszedő imádságával kapcsolatban, amikor a vámszedő vagy a farizeus úgy imádkozik, hogy köszönöm neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a másik. És ugye arról beszéltünk, hogy az volt a baj az ő imádságában, nem az, mert azért, hogy hálát adott, nem azért, hogy ő komolyan vette azt, hogy bizonyos szokásokat be kell tartani, hanem azt, ami látjuk az ő imádságában, és amit az Úr helytelennek tart, az, hogy túlzottan elbízta magát. Hogy ő az, aki valamit képes elvégezni, és amit elért, azt a maga erejéből bír, érheti el. És a mi szolgálatunkban is egy nagy veszély az, hogy ha valamire eljutunk, ha valamit tudunk tenni, ha valakinek bizonságot tudunk tenni, akkor már úgy érezzük, hogy jaj, milyen jó, hogy milyen erősek vagyunk, igen, már eljutottunk valahova. De azt mondja az Úr, hogy ti mindig maradjatok bárányok. Mindig maradjatok olyanok, akiknek szükségük van a vezetésre, akik nagyon jól tudják azt, hogy önmagukban tulajdonképpen farkasok között bárányok. Tehát mindig látnunk kell azt, hogy mi könnyedén elesünk, mi erőtelenek, gyengék vagyunk önmagunkban. Hogy sebezhetőek vagyunk. Még akkor is, ha Isten szolgálatra küldött el. Hát ezek a tanítványok, ugyanazok a tanítványok, akik annyiszor elbuktak. Az a Péter, aki kiment és hirdette az igét, és embereket eljuttatott a megtérésre, és új életet életnek az igényével tett bizonyságot embereknek, és ők megváltoztak. Ő ugyanaz a Péter volt, aki megtagadta az Urat és elesett. Tehát nem lett ő tökéletes ember. Tehát ne gondoljuk azt, hogy mi erősek vagyunk. Én titeket, mint bárányokat küldelek ki a farkasok közé. Tehát ahhoz, hogy az ember szolgálni tudjon, hogy fel tudja vállalni a másiknak a gondját, ahhoz mindig szívünkben, lelkünkben, gondolatainkban ott kell lenni annak a figyelmeztetésnek, hogy mi bárányok vagyunk, sebezhetőek vagyunk, és hogy szükségünk van Isten vezetésére és az ő segítségére. Mert egyébként tényleg olyanok vagyunk, mint a bárányok, akik farkasokkal szeretnénk háborúzni, és tudjuk azt, hogy ennek csak egyetlen egy kiútja lehet, és ez pedig az, hogy elbukunk. Tehát mi bárányok vagyunk. De hát akkor hogyan induljunk el? És bennem az a gondolat fogalmazódott meg először, hogy ha az Úr elküld bennünket, mint bárányokat a farkasok közé, akkor ez nem valami bátorító kép. Akkor az embernek mindig úgy kell az ő szolgálatát végezni, hogy hát mindig veszélyben vagyunk. És talán még az is bennünk van, hogy hát akkor képtelenek vagyunk valamit is tenni, hisz erőtelenek vagyunk. De az Úr azt mondja, hogy én elküldelek benneteket. Én küldelek el benneteket. Nem magatoknak kell mindezt vállalni, nem nektek kell az erőt képviselni, nektek semmi más dolgotok nincs, csak induljatok el, bízzatok én bennem, mert én meggyőztem ezt a világot. De ugyanakkor bennem a bárány képével kapcsolatban ott volt az a gondolat, hogy hát akkor, ha az Úr elküld bennünket bárányként ebbe a világba, hogy mások terhét hordozzuk, nekem a bárány képe nagyon őszintén egy ilyen kis együgyű jószág. A bárány egy nagyon együgyű kis jószág, aki hát fél egyrészt, azt tudjuk róla, a másik borzalmasan kíváncsi, de ugyanakkor pedig nagyon erőtelen. És hát azt gondoltam, hogy akkor a hívő embernek, bocsánat a kifejezésért, ilyen együgyűen gyermekinek kell lenni. Bizonyos tekintetben igen. Jézus arról beszél, hogyha olyanok nem lesznek, mint a gyermekek. De mégis többről beszél itt az ige, és nem ezt akarja a bárányságból kiemelni, hogy legyünk együgyűek, hanem épp ezért mondja és folytatja úgy az Úr, hogy igen, legyetek olyanok, mint a bárányok. Legyetek olyanok, akik tudjátok, hogy szükségetek van, hogy nem egyedül járjatok ezen a földön. Szükségetek van a szolgálatotokhoz, hogy az Úr veletek legyen. Szükségetek van arról, hogy lássátok, hogy önmagatok veszélyben vagytok, és hogy nincsen önmagatokban erőtök arra, hogy ezt a szolgálatot elvégezzetek. De ugyanakkor pedig azt mondja, hogy legyetek okosak, mint a kígyók. Milyen okos a kígyó? Hát milyennek kell lenni a hívő embernek? És bevallom őszintén, hogy ez a gondolat mindig egy kicsit elrettent engem, hisz ha a kígyóra gondolok, akkor hát számomra mindig azért az első bűneset jut eszembe, hogy milyen is volt a kígyó? Hát ravasz. Ugye az ige azt mondja, aki oda megy az emberhez, és azt mondja, hogy na, valóban azt mondta Isten. És ugye a ravasságával megpróbálta félrevezetni az embert, megpróbálta és sikerült is elhitetnie, és bennem az a kép, amit olyan sokszor mondanak, hogy ja, hát a keresztények is csak olyanok, akik azt akarják, hogy az embert ide vagy oda fordítsák. És hát beszél is Isten igéje arról az új szövetségben, hogy vigyázzatok, mert az utolsó időben lesznek ilyen báránybőrbe bújt farkasok, lesznek olyanok, akik bel akarják hitetni még az igazakat is. Tehát vigyázzatok, de hát akkor hogyan lehet egyeztetni a bárányi szelítséget, hogyan lehet egyáltalán a hívő embernek okosnak lenni, mint a kígyó. Tehát olyan módon kell nekünk gondolkodni, olyan módon kell, majdnem, hogy azt mondani, hogy ez is egy módszer arra, hogy embereket Istenhez vezéreljünk, akár ilyen kígyó módjára becsapva az embereket. És ez olyan furcsának tűnik az ember számára, és furcsának tűnik, hogy ezt állítja elénk az Úr Jézus, hogy legyünk ugyanakkor okosabb, mint a kígyók. De tudjuk a Isten igéjéből, hogy az Úr Jézus annyiban más a kígyótól sok mindenben, de abban is más, hogy ő nem akar bennünket becsapni, és nem várja tőlünk azt, hogy olyan dolgokat ígérjünk Isten nevében embereknek, amit Isten nem ígért. Nagy kísértés ez, olyan, mint a kereskedelem már-már, hogy azt mondhatjuk, ugye, hogy a portékánkat eladjuk, azért szépen megpróbáljuk azt feldícsérni. Éppen valamelyik nap szüleimhez ugrottam be, és a tévében ment valami műsor, ahol valamilyen terméket reklámoztak, de vagy 10 percig mondták azt, hogy most telefonáljanak, mert ez egy nagyon jó találmány, vegyék meg, csak most csak egy áráért kettőt adnak, ettől jobb, és elkezdték mondani ennek a terméknek a jó tulajdonságait, be is mutatták, és hát arra gondoltam, hogy hát így van ez az embereket, ha nagyon sokáig súlykolják, egyszer csak elkezd azon gondolkodni, lehet, hogy tényleg jó ez, és hogy nekem erre szükségem van. Hát milyen ravasz módon, és ezt éppen láthatjuk ugye ezen a szakterületen dolgozóknak a okosságán, hogy hogyan tudják az embereket elhitetni, hogy nekem erre szükségem van. De hát Jézus is ezt akarja. Nem, ő nem akarja felértékelni, vagy nem akarja többet mutatni, mint amit ő nekünk ígér, nem akar bennünket becsapni. Ugye a kígyó az megpróbálja az embert becsapni, majd olyan leszel, mint Isten. De ő eltitkolja, hogy mivel jár ez. És Jézus pedig nagyon világosan mondja, hogy én elküldelek titeket a bárányokat a farkasok közé, és el is mondja, hogy majd törvényszékre fognak benneteket vinni, a gyülekezetekben megostoroznak benneteket, helytartók és királyok elé visznek titeket. Tehát nem beszél mellé, nem a szépet akarja mutatni. Ebben az értelemben külön az, ahogy Jézus bennünket elküld. Tehát ő nem abban az értelemben okos, hogy be akar bennünket csapni azért, hogy behálózzon. A kísértő igen, olyan leszel, mint Isten, de azt nem mondta, hogy ennek a következménye majd a bogáncskórónak a termése lesz. Arról nem beszélt, hogy ennek a következménye, hogyha hiszel nekem, majd fájdalommal szülsz gyermeket. Azt nem mondta, hogy az Isten nélküliség milyen nyomorúságot szenved az életetekben. Azt nem mondta Ádámnak és Évának, hogy majd az lesz ennek a következménye, hogy az egyik gyermeket megöli a másikat. De amikor az Úr azt mondja, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, akkor valami hasonlót szeretne elénk állítani, amikor Jézus beszél arról a történetről, amikor a hamis sáfár történetét állítja elénk, és azt mondja, hogy a világ fiai eszesebbek az Isten fiainál a maguk nemében. Nem azt akarja mondani, hogy mi is olyan módszerrel dolgozzunk, de azt szeretné, és ebben segítségünkre is tud lenni. És ezért mondja azt, hogy ha majd odaállítanak, és amikor majd bizonyságot kell tenni, akkor ne féljetek azon, és ne azon aggódjatok, hogy mit fogtok mondani. Isten akkor is velünk lesz. akkor is számítsunk az ő segítségére. Nyugodtan lehetünk, mert ő eszünkbe juttatja, hogy mit kell nekünk mondani. Vagyis, ha mi őrá számítunk a szolgálatunkban, hogy másoknak a terhét felvegyük, akkor ad nekünk bölcsességet ahhoz, hogy ezt hogy cselekedjük, ha bízunk ő benne. Olyan kedves dolog az, ahogy látjuk Pál apostolt Athénban, és egy nagyon szép példa arra, hogy Isten hogyan ad azoknak bölcsességet, akik tiszta szívvel elindulnak az ő útján, és nem bízzák el magukat, hanem teljesen az Úrba bíznak az ő szolgálatukkal kapcsolatban is, hogy látni azt, hogy Pál hogyan tudott odaférkőzni az aténiak szívéhez. Hogy hogyan tudta őket megszólítani. Ugye arról olvasunk ott, hogy látta azokat az isteneket, és még a lelkében azt mondja Isten igéje, hogy még háborgott is az a sok aténi hamis Isten látván, és mégis amikor arról olvasunk, hogy lehetősége van arra, hogy beszéljen, akkor azt olvassuk, hogy azt mondja ezeknek az aténiaknak, hogy látom, hogy minden tekintetben Istenfélő, Isten kereső emberek vagytok. Hát mondhatta volna azt is, hogy pogány az a szokás, amit ti csináltok. Istennek nem tetszik mindez, de hát ugye legkönnyebb a másikat megítélni. Hát reggel erről beszéltünk, amikor ez a farizeus megáll az Úr előtt, és azt mondja, hogy Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ők. Hát a legegyszerűbb az, hogy a másik embert elítéljük, és én jobb vagyok, én már magasabbra jutottam, és Pál is mondhatta volna azt, hogy hát ezek a pogány emberek, akik csak idáig jutottak el, hogy mindenféle idegen Istent dicsérnek, hogy állandóan csak beszélnek, mindig csak a filozófia jár a fejükben, és egyébként is tele vannak mindenféle bűnnel, hisz tudjuk, hogyan éltek azok az emberek, milyen volt az akkori erkölcsi morál, hát lenézhette volna őket. Ő pedig azt mondja, hogy látom, hogy minden tekintetben Istenfélőek tűntök. És hogy van szívetekben vágy arra, hogy megismerjétek az igazságot, és akkor azt mondja nekik, hogy én most erről az ismeretlen Istenről szeretnék nektek beszélni. És nekem olyan kedves, és én mindig gondolkozok azon, hogy Isten bár adna nekem is ilyen bölcsességet arra, hogy ilyen módon tudja közelíteni emberekhez. Nem elriasztani azzal, hogy én elmondom nekik azt, hogy én milyenné váltam, hanem azt, hogy hogyan lehet megszólítani embereket. Nem elriasztani kell őket, hisz sokszor talán ez a legnagyobb hibánk, hogy mielőtt megszólíthatnánk őket, már elriasztjuk, megijednek tőlünk, megijednek a mi tisztaságunktól, szentségünktől, vagy ahogy talán mi gondoljuk, hogy azok vagyunk. És Jézus azt mondja, hogy legyetek okosak, mint a kígyók. Hát én erre küldek el benneteket. Ehhez adok nektek erőt. Hogy legyen bennetek ez a vágy. Nem megítélni kell a másikat. Ő sem ítélte meg. Csak beszélt arról, hogy igenis, én tudok nektek egy olyan Istenről, egy olyan ismeretlen Istenről beszélni, aki az én életemet megváltoztatta. Tehát Isten elküld bennünket. És a harmadik dolog, amikor azt mondja, hogy legyetek szelidek, mint a galambok. Ez is egy módszer. Vagy hát Isten ilyenné akar bennünket formálni. Milyen ez a szelíd galamb? Egyrészt nekem bevallom őszintén Mózes jutott eszembe, mert Isten mondja róla, hogy nincs tőle szelídebb ember. És valóban igen. Olyan jó lenne, ha olyan türelmem lenne, mint amilyen türelme volt Mózesnek. Mi pedig sokkal indulatosabbak vagyunk, sokkal inkább vagyunk képesek arra, hogy tűrjünk. Hát Mózes mennyit tűrt az ő népének? 40 éven keresztül a pusztában látnia kellett azt, hogy sokan elvesztek, nem mentek be az ígéret földjére, pedig annyit küzdködött velük, annyit próbálkozott velük, olyan türelemmel újra és újra elmondta Istennek a parancsolatait, az ő szavait, annyi, olyan nagy türelemmel mondta, hát csak így lehet. A másiknek a terhét fölvenni nem lehet úgy, hogy én rögtön meg akarom oldani a másik problémáját. Óriási türelemre van szükség. És Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ezzel a türelemmel küldelek titeket. De van egy másik része ennek. És ez pedig az, hogy a galamb az nem csak a szelídségnek, a türelemnek a jelképe, hanem egy kicsit a tisztaságnak is. Ugyanakkor pedig nem arról beszél Isten igéje, hogy persze végletekig türelmesnek kell lenni. Pál apostol igen türelmes volt az aténiakhoz, igen kereste a lehetőséget arról, hogy bizonságot tegyen nekik, de annyira nem volt azért türelmes, hogy rájuk hagyta azt, amit ő helytelennek látott. Tehát, hogy ő közben pedig nem engedte meg magának, hogy olyanná váljon, mert ő mindig tisztán akart maradni. Az volt a célja, hogy igen, megnyerje őket a Krisztus számára, de azt nem engedte, hogy az ő tisztaságát, az Istenhez való viszonyát, azt megváltoztassák. Tehát, hogy meddig mehetünk el a másik felé való türelemben? Meddig engedhetek nekik? Egy idő után ki kell mondani, hogy nem, amikor már nem tudom vállalni ezt. Tehát a szelídség fontos az, hogy igen, ilyen szelíden tudjak feléjük fordulni, a végletekig elmenni, ahogy Jézus is a végletekig mindig elment, azért, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amikor az Úr Jézus példájában olvassuk az elveszett bárányt, ugye az elmegy a végletekig. De ugyanakkor pedig a bűn tekintetében ő mindig tiszta akar maradni. Tehát addig nem mehet el, de mindent megtesz azért, hogy a bűnös ember megtérjen. Tehát legyetek okosok, mint a kígyók, legyetek szelídek, mint a galambok, mert így küldelek titeket bárányként a farkasok közé, így küldelek titeket ki, mondja az Úr Jézus egyenként, majdnem, hogy azt mondani, hogy személyre szólóan, segítségemet nyújtva nektek, János, Simon, András, Jakab és a többiek, így küldelek el titeket, hogy menjetek, hordozzátok mások terheit, betegeket gyógyítsatok, pokosokat tisztítsatok, halottakat támaszhatok fel, ördögöket üzzetek. De nem csak feladatot adok nektek, hanem megmutatom a módját, hogy hogyan tegyétek. Persze jobb lenne, hogyha egyértelműen beszélne, de Jézus épp azért nem beszél egyértelműen, és mondja azt, hogy én elküldelek titeket, mint bárányokat, juhokat a farkasok közé, azért, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok, hogy láttassa velünk azt, hogy mi az, amit ránk személy szerint nekünk meg akar mutatni. Tehát nyitva hagyja a kérdést, ő soha nem ad olyan választ a kérdéseinkre, ami majdnem, hogy mondhatjuk, hogy megmondjuk. Pedig az lenne, hogyha megmondaná, most mit csináljuk, most hogy csináljuk, hanem megadja az irányokat, megmondja azt, hogy milyen módszerekkel, és amikor oda kerülünk, akkor majd eszünkbe juttatja, hogy mit kell tennünk. És ez a csodálatos Isten szavában, hogy nem kliséket akar elénk állítani, hogy ebben a helyzetben ezt kell csinálni, abban a helyzetben azt kell csinálni. Mert ha két emberrel találkozunk, nem tudjuk ugyanazt az egyiknek elmondani, mint a másiknak. Én sokszor tapasztalom azt, hogy ha egy ige hirdetést elmondok itt Nyíregyházán, és aztán elmegyek Csahorcra, vagy egy gyülekezethez, elviszem ugyanazt az igét, ugyanazt a prédikációt, és mire végzek a prédikációra, rájövök arra, hogy egy egészen más prédikációt mondtam el, Mert nem vihetem ugyanazt az egyik csoportnak, mint a másiknak. Isten nem klisében gondolkodik, hanem megmutatja az irányokat. Megmutatja, hogy hogyan lehetséges ez. És amikor oda kerül a sor, ezt mondja az Úr, akkor bölcsétesz bennünket arra, hogy elmondjuk. Az egyik szomszéd asszonynak ugyanazt elmondom így, a másik barátnak elmondom ugyanazt egy más módon, mert Isten tudja azt, hogy hogyan lehet a másik terhét hordozni. De arra vigyázzunk, hogyha ő elküld, akkor vegyük komolyan az ő szavát. Egyrészt komolyan vegyük azt, hogy bárányok vagyunk, hogy szükségünk van rá, hogy nem bízhatjuk el magunkat azért, mert tegnap sikerünk volt, vagy úgy gondoljuk, hogy sikerült valakinek a terhét fölvenni, az még nem biztos, hogy akkor most már olyan ügyes vagyok, hogy a másiknak a terhét is. Ugyanakkor ugyanúgy szükségem van az isteni erőre, az ő segítségére, és ugyanúgy szükségem van arra, hogy ő bölcsességet adjon nekem, mint kígyó, hogy tudjam őt megszólítani, és szükségem van arra, hogy ugyanazzal a türelemmel, galambi türelemmel hordozzam őt. Tehát egymás terhét hordozzátok. Így küldött el az Úr a tanítványokat, és így küld el bennünket is. De olyan jó tudni, hogy nem csak küld, hanem megmutatja a módját. Megmutatja azt a módszert, ha mi figyelünk az ő szavára, és figyelünk ő rá, hogy ezt hogyan cselekedjük meg, hogy Isten megáldja a mi életünket. Amikor a tanítványok aztán visszajönnek, akkor bátran mondják, hogy Uram, olyan jó volt látni, hogy lelkek is engedtek. És Jézus azt mondja, hogy látjátok? De erre is igaz, hogy nem az a fontos, hogy a lelkek engednek, hanem az, hogy a ti nevetek föl van írva a mennyek országában. És olyan jó dolog azt látni, hogy Isten gondoskodik rajtunk keresztül másokról, hogy terhét felvegyük, de ugyanakkor gondoskodik rólunk is. Mert az a fontos, hogy a nevünk föl van írva a mennyek országában. Isten segítsen meg bennünket abban, hogy valóban képessé tegyen bennünket arra, és ne csak szavakban lássuk, hogy mit jelent mások terhét fölvenni, hanem tegyen képessé bennünket arra, hogy ezt meg is tudjuk valósítani a mi életünkben. Adjon nekünk alázatot arra, hogy figyelve az ő szavára, az ő útmutatásai szerint akarjunk szolgálni, mert abból származik az áldás. Olyan jó látni, hogy a tanítványok figyeltek az Úr szavára, úgy cselekedtek, ahogy az Úr őtőlük elvárta, számítottak az ő segítségére, és átéltek csodákat. Ha mi is így cselekszünk, akkor Isten a mi életünkön keresztül is csodákat tud elvégezni. Mi is fel tudjuk venni mások terheit, és mi is olyan örömmel mehetünk majd vissza a mi Urunkhoz, hogy Urunk, még a lelkek is engednek. Olyan jó lenne, ha ezt átélnénk, megtapasztalnánk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.